ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami Atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, így fennállva énekeljük a 328-as számú énekünk első versét, Jöjjetek Krisztust dicsérni, majd leülve folytassuk a többi versszakkal. Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliumából, az evangélium második fejezetének 13. versétől a 23. versig bezárulva.
Alig hogy elmentek, íme az Úr angyala álomban megjelent Józsefnek, és ezt mondta. Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, ameddig mondom, mert Heródes már is halálra keresi a gyermeket. Ő erre felkelt, vette a gyermeket és anyját, és még azon az éjjelen Egyiptomba ment. Ott is maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagyon felháborodott, és embereivel megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, a bölcsektől megtudakolt idő szerint. Ekkor teljesedett be Jeremiás próféta mondása, kiáltás hallatszott Rámában, hangos sírás és hangos jajgatás. Ráhel siratta fiait, és nem akart megvigasztalódni, mert nincsenek. Amikor Heródes meghalt, az Úr angyala álomban megjelent Józsefnek Egyiptomban, és azt mondta, kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj haza Izrael földjére, mert meghaltak, akik a gyermek életére törtek. Ő fel is kelt, vette a gyermeket és anyját, és hazament Izrael földjére. De amikor meghallotta, hogy Júdeában Archelaosz uralkodik, atya Heródes örökében, nem mert oda menni, hanem álomban vett isteni intelemre, tovább ment Galilea vidékére, és ott telepedett le egy Názáret nevű városban, hogy beteljesedjék a próféta mondása, Názáretinek fogják őt nevezni. Üljetek testvérek, feleljünk Istenünk szavára imádságban. Hálás szívvel áldunk, édesatyánk, ezen a délelőttön is. Magasztalunk téged, hogy nem csak elküldted fiadat erre a világra, hanem minden áron megőrizted az életét, azért, hogy betölthesse a küldetését. Magasztalunk, hogy sok száz éves proféciák teljesedtek be, csak a felolvasott ige szakaszban is három. Áld a szívünk, Názáreti Jézus Krisztus, hogy csodálatos tanácsos, erős Isten és örökkévaló atya vagy, és békesség fejedelme. Mérhetetlen kegyelmedért kérünk, amikor az elkövetett bűneinkre nézünk. Kérünk, közöld velünk bocsánatot hírét, hogy fellélegezhessen a lelkünk, és megszabaduljon a tehertől. Kérünk, vedd ki szívünkből az ösztönös menekülést előled és igéd elől. Köszönjük, hogy mindannyiunknak tudsz adni egyszerre, akár itt, akár az otthonunkban, világosságot, váltságot, békességet, bölcsességet. Köszönjük, hogy ezért jöttél. Uram, kérünk, bontsd ki nekünk a te igédet. Szólalj meg, adj figyelmet, csendet és áldást, hogy megérthessük és megcselekedjük, amit hallunk. Áldunk téged, Krisztus, testélet ige. Ámen.
A bűnbocsánat üzenetét Lukács evangéliumából olvasom az 5. fejezet 20. verséből. Ő pedig, látva hitüket, így szólt, ember, megbocsáttattak a bűneid. Amen. A 288. dicséretünk első, negyedik és ötödik verseit énekeljük. Isten igéjét Mózes első könyvéből olvasom, a harmadik fejezet 14. és 15. verseiből. Akkor azt mondta az Úristen a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden mezei vad között. Hasadon járj, és port egyél életed minden napján. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Ő a fejedre tapos, te pedig a sarkát mardosod. Amen. Foglaljunk helyet. Karácsony napjaiban megfigyelhetjük a hangulat változását. Az első nap általában a meghittség jegyében telik. Ilyenkor eljövünk a templomba, és azt várjuk, hogy oda megyünk Jézus jászlához, érezzük az istálló melegét, a bárányoknak a bégetését, minden olyan családias és meghitt. Ugyanezt szeretnénk átvinni az otthonunkba is, ahol szintén összeül a család, együtt vagyunk szeretetben. Így kezdődik általában a karácsony, a meghittség hangulatával. A következő napok már inkább a szórakozásról szoktak szólni. Ennek egy ikonikus pillanata az, amikor a család leül és megnézi N plusz egyedik alkalommal is a Reszkessetek betörők című filmet, amit nem mulasztanak el újra és újra levetíteni a tévécsatornák, vagy ha éppen ezt a filmet valaki nem is nézi meg, de ilyenkor leül a család, beszélgetünk, játszunk, viccelődünk, felszabadult a hangulat. Tehát meghittséggel kezdünk, és szórakozással folytatjuk. A ma délelőtti Isten tiszteleten egy harmadik féle kvázi hangulatot szeretnék behozni a képbe, és ez nem más, mint a haditudósítás. Ugyanis a Bibliának van egy narratívája karácsonnyal kapcsolatban, nevezetesen az, hogy itt egy harci cselekmény történik. Ezt a narratívát mi rendszerint úgy hessegetjük el magunktól. Erre éppenséggel nincs szükségünk. Mi meghittséget és szórakozást szeretnénk. Harcról nem szeretnénk tudni ezekben a napokban. Pedig a Bibliának ez az egyik legaktuálisabb narratívája. És azokban a történetekben is, amit most olvastunk fel, ezek az üzenetek kerülnek elő. Ugyanis karácsonykor egy háborúnak az egyik ütközete áll előttünk. Ennek a háborúnak két résztvevője van, legalábbis kozmikus méretekben. Az egyik Jézus Krisztus, a másik pedig az ördög. És ennek a háborúnak a pillanataiba fogunk most egy kicsit beletekinteni. Hát kezdjük azzal, hogy milyennek a háborúnak a tétje. Nagyon egyszerű választ adni erre. Ha az ördög győz, akkor elmarad a megváltás. És ha elmarad a megváltás, akkor minden egyes ember megy a kárhozatba. Ez az ördög célja. Ezért mondja róla Jézus egy helyen, hogy embergyilkos volt. Kezdettől fogva. Ez az ördög célkitűzése. Pusztítani. Mi történik, ha Jézus győz? Megtörténik a megváltás, és abban a pillanatban a mennyország kapui szélesre tárulnak. Lehetségessé válik a bemenetel az üdvösségre. Nem egyszerű határvillongásról van itt szó, még csak nem is egy olyan óriási értelemben vett háborúról, amilyenekről a történelemkönyvekben olvasunk, például a 20. század kapcsán világháborúkról, még ennél is jelentősebb esemény zajlik itt. A tét, kárhozat és üdvösség. Hát tekintsünk bele ennek a háborúnak az első nagy ütközetébe. Ez az ütközet Betlehemben zajlott le. Az ördög egyszerű taktikát választott, megszületik Jézus Krisztus erre a világra, itt van az Isten fia, most még kicsi, gyenge, el lehet pusztítani. Most még ráállíthatok úgymond bárkit erre az ügyre, nem lesz ellenállás. Elpusztítom Jézust, és akkor mi lesz a megváltással? Elmarad. Teljesül a cél. Az ördög talált magának egy megfelelő eszközt. Valakit, akit erre a célra fel tud használni, és őt úgy hívták, hogy Heródes. Heródes volt abban az időben Izrael királya. Sok mindent el lehetne mondani róla, ami érdekes, a származása, a hatalomra jutása, maga az uralkodása, de most ez mind nem érdekes. Egyetlen tulajdonsága fontos, amit az ördög is fontosnak tartott, és arra épített mindent. És ez nem más, mint a hatalom mániája. Heródes megszállottja volt a hatalomnak. Néhány példáját hadd emeljem ki ennek a megszállottságának. Több feleséget is vett élete során, az egyiket kivégeztette azért, mert úgy gondolta, hogy akár még veszélyeztetheti is a hatalmát. Nem mintha tényleg veszélyeztette volna, de benne látta ezt a potenciált. Kivégeztette ezen kívül 3 gyermekét is. Az egyiket úgy, hogy már ott feküdt a halálos ágyán, mindössze 5 perc volt hátra az életéből, de azért még kiadta a parancsot, hogy ezt a gyermekemet is öljék meg, mert úgy tudom, hogy hatalomra tör. Hát el tudjuk képzelni egy ilyen embernek a lelki világát. Egy ilyen ember az ördög kezében könnyen formálható anyag. Arra lehet felhasználni, amire csak akarja. Hát hogyan gyurmázta őt az ördög? Az első hadmozdulata a nyugtalanítás volt. Heródes úgymond békében élt, élvezte a maga hatalmát, éppen minden rendben volt, és egyszer csak a következőt olvassuk. Bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes meghallotta, nyugtalanság fogta el. Hát megérthetjük. Végre tényleg övé a hatalom. Minden konkurenciát és lehetséges konkurenciát kiirtott. Erre jön néhány vándor, néhány magas beosztású vándor keletről, és azt mondják, hogy mi megkaptuk a hírt, hogy megszületett az új király. Sőt, ez nem egyszerű király, hanem arról is értesültünk, hogy neki valamiféle isteni származása is van. Hiszen ezt mondták, eljöttünk, hogy imádjuk őt. Tehát nem csak király, hanem Isten is. És amikor ezt meghallotta Heródes, akkor rögtön érezte, hogy ha ez igaz, akkor az én trónom elkezd meginogni. És érthető módon nyugtalanság fogta el őt. Az ördög következő lépése Heródes életében a harag felszítása volt. Elküldte ugye Heródes a bölcseket, szerezzetek pontos értesüléseket, jöjjetek vissza, jelentsetek nekem. Mit olvasunk? Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant. Tehát a nyugtalanságát egy végtelen harag követte. És ebből egyenesen következik a gyilkos indulat, ami a következő parancsban öltött testet, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket. Nyugtalanítás, harag, gyilkos indulat. Volt a gimnáziumban egy osztálytársam, aki végül pszichológusnak ment el, és az utolsó évei az iskolában arról szóltak, hogy ezeket a típusú könyveket olvasta, és az én kezembe is elkerült így néhány pszichológiai könyv. A mai napig emlékszem az egyikre, legalábbis a címére, azt már nem állítom, hogy a tartalmára is minden tekintetben emlékszem. Ransburg Jenő, félelem, harag, agresszió. Pontosan ezeket a lépéseket látjuk Heródes életében is. Akinek az életében megjelenik a félelem, attól nincs távol a harag és az agresszió sem. És az ördög, mint jó pszichológus, ezt kihasználta az ő életében. Hát ez volt a támadás, ez volt az úgynevezett mesterterv, de az ördög elbukott ebben a harcban. Jézus győzött. Hogyan győzött? Hát úgy, hogy az Isten a védelmébe vette őt. Az Isten eltervezte a megváltást, ezért nem is hagyta cserben Jézust, nehogy elbukjon a megváltás terve. Először is figyelmeztette a bölcseket. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Tehát visszatartotta az információt Heródestől. A következő segítség József figyelmeztetése volt. Miután elmentek, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. Tehát Heródes elől visszatartotta az információt, József számára pedig elhozta az információt, és meg is mutatta a kimenekedés útját: menjetek el Egyiptomba, és maradjatok ott, amíg nem szólok nektek. De nem csak ennyit tett Isten, hanem arról is gondoskodott, hogy az utazásnak és az ottani életnek a költségei fedezve legyenek. Talán erre ritkábban szoktunk gondolni, de nem véletlen, hogy a napkeleti bölcsek éppen olyan ajándékokat hoztak, amilyet hoztak. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Hát az aranyat rögtön lehetett hasznosítani, hogy mi történt a tömjénnel és a mirhával nem tudjuk, de nem valószínű, hogy Jézus családja ezeket csak úgy felhasználta volna magáncélokra. Valószínű, hogy ezeket is pénzé tették, és használták a megélhetésük során. Isten erről is gondoskodott. Úgy lehetne mindezt megfogalmazni, hogy a karácsony egy csata leírása, a betlehemi csata. És ezt a csatát Jézus megnyerte. Ha tovább olvassuk az evangéliumokat, akkor azt látjuk, hogy az ördög nem adta fel a küzdelmet. Újra és újra próbálkozott valamivel. Általában mindig mással. Ha látta, hogy egyféle kísértése, támadása elbukott, akkor egy másfajtával próbálkozott. Én tanácsolom a testvéreknek, hogy otthon, ezekben a napokban ezzel a szemmel is próbálgassuk majd olvasni a Bibliánkat, hogy milyen módon próbálkozott az ördög, hogyan akarta Jézust megakadályozni abban, hogy véghez vigye a megváltás munkáját. Most csak a végeredményre szeretnék utalni. Arra, hogy eljött Jézus életében a döntő ütközet. És ez nem más, mint a Golgota. Amikor is az ördög egy végső, koncentrált támadást indított ellene. Egy olyan testi-lelki támadást, aminek az volt a célja, hogy hagyd abba ezt az egészet. Ez neked nem éri meg. Ne áldozd fel magad. Ez olyan testi és lelki szenvedéssel jár együtt, ami rettenetes. Ne tedd, úgysem érdemlik meg, hálátlan bagázs. Tudjuk, milyen szenvedésekről van szó, nem ismétlem meg ezeket. A lényeget szeretném elmondani. Jézus ott a kereszten mindvégig kitartott. És ezért mondhatta el a végén azt a győzelmi kijelentést, ami így hangzott, hogy elvégeztetett. És ez nem azt jelenti, ahogyan sokszor átfordítjuk magunkban, vagy ahogyan mi éreznénk magunkat hasonló helyzetben, hogy végem van, jaj, nem bírom, jaj, hova jutottam. Ez azt jelenti, hogy belekezdtem ebbe a háborúba, és végigvittem. Megszereztem a győzelmet. A megváltás megtörtént, és a menny kapui szélesre tárultak. Ez az, amit úgy olvasunk az igében, hogy a megváltó a kígyó fejére fog taposni. Ott Jézus rátaposott a kígyó fejére. Most, hogy a háborúnak ezt a szakaszát és a végkimenetelét megbeszéltük, érdemes egy kicsit arra gondolnunk, hogy habár kozmikus értelemben ez a háború véget ért, személyes szinten még mindig zajlik. Mert miután az ördög azt mondta, hogy Jézust nem tudtam legyőzni, ezen az úton nem tudtam az ember kárhozatát okozni, új ellenséget keresett magának. Új módszert. Hát, ha ott még sikereket tud elérni. És ez azt jelenti, hogy ahelyett, hogy Jézus támadná, minket kezd támadni az ördög. Itt is ugyanaz a tét. Ha nem ismerjük meg Jézust életünk során valamikor, és nem jutunk hitre, akkor elkárhozunk. Hiába történt meg a megváltás ott a kereszten, hogyha én erről nem értesülök, és nem teszem magamévá, akkor ugyanúgy elkárhozom. Tehát ez a célja, ez a tétje kicsiben az ördögnek. Ha mi győzünk, ha megismerjük Jézust, ha a megváltásban részesülünk hitáltal, akkor pedig bejutunk a mennybe, üdvözülünk. Hát hogyan zajlik ez a háború? Hát ennek a háborúnak van egy megelőző szakasza. Mielőtt az ember hitre jutna, van egy megelőző szakasza, amit az ördög arra használ, hogy minél jobban távol tartson bennünket Jézustól, hogy ne is gondoljunk rá. Tehát ne az legyen, hogy mi megismertük őt, és már gondolkodunk, hogy hogyan legyenek a dolgok, egyáltalán ne gondoljunk Jézusra. Ez az ördög célja ebben a megelőző szakaszban. Hogyan teszi ő mindezt? Hát vannak eszközei az ördögnek. Az egyik eszköze a stressz. És most karácsony napjaiban azt hiszem, hogy ezt ismerjük. Elég jól ismerjük. Újra és újra megtapasztaljuk. Mert miről szól a karácsony? A fiatalok ilyenkor felelnek az iskolában, dolgozatot írnak, fellépnek különböző előadásokon, tele van az életük stresszel. Mit tesznek a felnőttek? Hát a munkahelyen általában megsokszorozódik ilyenkor az elvárás. Az ember úgy érzi magát, mint a mókus abban a bizonyos kerékben. Nincs megállás, túl vagyok hajszolva. Az idősebbek is ilyenkor el vannak foglalva, meg kell vennem még ezt is, meg kell főznöm még azt is, sütnöm is kell, takarítanom is kell, díszítenem is kell, tele vagyunk stresszel. Régen is ismerték az ünnepek előtti stressznek a jelenségét, de azt tapasztalom, hogy az utóbbi években a stressznek a szintje határozottan megemelkedett. És meggyőződésem, hogy ebben az ördögnek is komoly szerepe van. Mondhatjuk úgy, hogy kilátszik a patája. Mert ő pontosan tudja, hogyha különböző teendőkkel vagyunk elfoglalva, és belül zaklatottak vagyunk, akkor nem tudunk, és nem is akarunk Jézusra figyelni. Az ördög egyik másik eszköze az örömök. És a karácsony ezen a téren is jó példa. Ha végre elérkezik az ünnep, túl vagyunk a stressz részén, akkor jöhet az ünneplés, jöhetnek az örömök. Jön a család, eszünk, iszunk, pihenünk, szórakozunk. Egyre többen döntenek úgy, hogy a stresszt átugorva egyenesen az örömökkel kezdik. Lehet, hogy ez sokak számára különös, de egyre több ember életében lehet mindezt tapasztalni. Én nem készülök a karácsonyra. Nem veszünk fát, nem veszünk ajándékokat, nem takarítunk semmi. Fogjuk a családot, és elmegyünk ezekben a napokban egy wellness szállodába. Erre fordítjuk a pénzt. Ott majd kiszolgálnak minket, egyszerűen csak élvezzük az életet. Hát hadd kérdezzem meg, hogyha valaki egy wellness szállodában tölti a karácsony napjait, akkor mennyit fog Jézus Krisztusra gondolni? Azt hiszem, hogy a válasz magától értetődő. Tehát az ördög távol akar tartani. És itt is, még így is lehet győzelmet aratni. És ez a győzelem, hadd mondjam így, nem a mi érdemünk. Ugyanis Jézus maga az, aki a saját oldalára állít bennünket. Ő az, aki megismerteti velünk a megváltást, és olyan módon ragad meg bennünket, hogy egyszerűen nem tehetünk mást. Egyszerűen az ő oldalára állunk, hiszünk benne. Ezzel kapcsolatban vannak nagyon szép példák a Bibliában. Az egyik ilyen példa Péternek a pünkösdi beszéde. Nemrég ölték meg Jézust, nevezték ki istenkáromlónak, lázadónak, minden rosszat hazudtak róla, és az a nép, amely kimondta a halálos ítéletet, ugye ott kiabáltak, hogy feszítsd meg, ez a nép hallgatja Péternek a pünkösdi beszédét. Ebben a beszédben elhangzik az evangélium. És amikor elhangzik, ezt olvassuk, amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket. Az Isten nyúlt bele a szívükbe. Nem ők akartak mássá lenni. Nem ők akartak Jézus oldalára állni. Az Isten fordította meg a szívüket. Egy másik példát is hadd mondjak, ez már egy pogány területen zajló történet, Pál apostol egyik missziói útjáról. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíborárus, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Ez az asszony is figyelhetett volna bármire. Mondhatta volna, hogy ez nem így van, ez mese habbal. De mégis odafigyelt, mert megragadta az ő szívét is az üzenet, Isten mindezt megtette benne. És ő ezt ma is megteheti. Jön a stressz, meg jönnek az örömök, de ha valaki az Isten gyermeke, akiről Isten ezt eldöntötte, azt ő úgy tudja megszólítani, hogy végül megismeri, megszereti és hódol Jézus Krisztus előtt. Hát így kerülünk a győztes oldalára, és nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a döntő ütközet a mi életünkben. Az igazán döntő ütközet a Golgotán történt. Ott megtörtént a megváltás, de a mi életünkben, hogy üdvösségre juthassunk, ez a döntő ütközet. És habár ez valamilyen értelemben a mi csatánk, látjuk, hogy Isten adja a győzelmet. És végezetül hadd utaljak arra, hogy habár megtörténik az életünkben a döntő ütközet, továbbra is folyik a háború. Tudja az ördög, hogy minket az Isten kezéből már ki nem ragadhat. Az üdvösséget tőlünk el nem veheti. Ugyanakkor nem mindegy, hogy hogyan zajlik az életünk, hogy kiről szól az életünk, hogy kit dicsér az életünk. És az ördög azt akarja, hogy ha bár megtértünk, mégse járjunk teljes szívvel az Úr útján. Térjünk el tőle. És amikor valaki azt látja majd az életünkön, hogy mi hivatalosan hívők vagyunk, de semmiben nem különbözünk a többiektől, akkor az ördög dörzsöli a markát, hogy na, még egy ember, aki nem az Urat dicséri. Lehet, hogy ott lesz a mennyben, de nem válik az Isten dicsőségére. És mit tesz ennek érdekében? Hát nehézségeket hoz az életünkbe. Azokon a stressz helyzeteken kívül, ami amúgy is az életünk része. Mert hívőnek lenni új kihívásokkal jár együtt. Ha valahol megtudják, hogy mi Jézus Krisztus követői vagyunk, akkor sokszor úgy is viselkednek velünk, hogy micsoda, tényleg? Hát ez nagyon furcsa, ez nem szokás, én ezt nem fogadom el. Sokan átélik ezt az elutasítottságot. Nehéz úgy hívőnek lenni, nehéz úgy az öröm útján járni, hogy sokan, akik közel állnak hozzánk, azt mondják, hogy így, ebben a formában már nem kell lesz nekünk. Sokszor átéli az ember, hogy nehéz a bibliaolvasás, én kinyitnám, de valahogy nem tudok odafigyelni. Ez is egy kísértés. Az imádság szintén nehézzé válik, elkalandoznak a gondolataim. Vagy bejövünk a gyülekezetbe, az Isten gyermekeinek körébe, és észrevesszük, hogy itt is csak emberek ülnek. Itt is csak emberek vesznek engem körül. Akiknek bizony megvannak a saját hibáik, bűneik, hát ez az a dicsőséges sereg, amihez én csatlakoztam? Hát az ördög ezeket az úgynevezett felismeréseket felnagyítja bennünk, és próbálja elvenni a kedvünket Krisztus követésétől. Próbál új örömökkel csábítani, amelyek szintén nem az Isten dicsőségére válnak. Te az Isten gyermeke vagy, te már ismered az igazságot, hát akkor legyél erre büszke. És megjelenik sokszor az életünkben egyfajta spirituális gőg. Én az igazság ismerője, én az igazság birtokosa. És akkor megindul az ítélkezés belsősök fölött, testvérek fölött, külsősök fölött, akik még nem jutottak hitre, és ez is egyfajta öröm, egy helytelen, egy romlott öröm. De ha valaki enged ennek a kísértésnek, akkor az élete szintén nem Jézus Krisztust dicsőíti. Hát sokféle módon próbál eltéríteni bennünket az ördög, de hadd mondjam megint örömmel, hogy igazából nem tud teljes győzelmet aratni. Átéljük, hogy olykor-olykor megingunk, de aztán ugyanazt éljük át, amit Jézus átélt, hogy az Isten lenyúl és segít. És akkor minden helyre áll. A Példabeszédek könyvében olvasunk egy gyönyörű leírást, nem is annyira ígéretet, mint egy ténymegállapítást. Ezt olvassuk, mert ha 7-szer elesik is az igaz, mégis föl kell. Jézus egyetlen csatát sem veszített el. Mi, hívő emberek, veszítünk csatákat, olykor-olykor. Ezt nevezzük elesésnek. De mégis azt olvassuk az igében, hogy a hívő ember feláll. Mert az Isten megerősíti őt a maga útján. És ezzel hadd bátorítsak mindenkit, hogy habár egy háborús leírás a karácsony, az is benne található, hogy a győzelem már megtörtént, Jézus megszerezte a győzelmet, és a mi életünkben is folyamatosan kiformálja ezt a győzelmet. És az az ígéret, amit egy helyen Pál apostolnál olvasunk, aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Jézus Krisztus napjára. Hát erre a győzelemre előre tekintve ünnepeljük karácsony napját is. Amen. Válaszoljunk az ígére a 301. dicséretünk 5., 6. és 7. verseit énekeljük. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus, hogyha bár látszólag gyenge gyermekként jöttél erre a világra, te magad vagy a Szent Háromság Isten második személye. A te kezedben összpontosul minden hatalom menjen és földön. Köszönjük, hogy ezáltal a hatalom által úrrá tudtál lenni a kísértésen, úrrá tudtál lenni mindenféle támadáson, úrrá tudtál lenni a saját félelmeden és gyötrődésen is, amit ott a kereszten kellett elszenvedned. Köszönjük, Urunk, hogy amikor te ott kilehelted a lelkedet, valójában a győzelem vívatott ki számunkra. Olyan csodálatos, Urunk, hogy ilyen módon hoztad el számunkra a megváltást. Emberileg érthetetlen, sokszor váratlan is, mégis megtörtént a diadal. És köszönjük, Urunk, hogy a mi életünkben is odaállsz mellénk győztes úrként. És te vagy az, aki félre söpröd az ördög minden próbálkozását, te vagy az, aki közel jössz hozzánk, aki megismerteted önmagadat velünk, és aki helyet veszel a mi szívünkben. Köszönjük, Urunk, hogyha valaki már megtérhetett hozzád, annak egyenes útja van a mennybe. Arra szeretnénk kérni téged, Urunk, hogy amíg még itt élünk, hitben itt élünk ezen a földön, hadd tudjunk téged dicsérő életet élni. Hadd tudjunk egyedül rád tekinteni, és nem megijedni azoktól a nehézségektől, amelyeket az ördög gerjeszt, vagy nem engedni azoknak a csápításoknak, amelyek szintén tőle származnak. Kérünk, Urunk, hogy te lehessél számunkra minden öröm forrása. Hadd tudjunk rád nézve megszentelődni, megszabadulni a bűneinktől, és épülni a mi új természetünkben, új emberünkben. Köszönjük, hogy velünk vagy életünk minden egyes napján. Hadd kérjünk most külön ezekért a napokért, a karácsony napjaiért, kérünk légy velünk, hadd tudjunk téged hűségesen képviselni családunk körében, barátaink körében, hadd tudjuk a te békességedet és világosságodat sugározni mások számára is. Amen. Most egy csendes percben személyes imádságainkat mondjuk el az Úrnak. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.